Üdvözlök mindenkit, ez a Menetrend, benne pedig Kapcsolódjunk című műsorunkból hozok néhány beszélgetést a következő órában. Elsőként fotózásról lesz szó. Hajdú D. András fotóművész kiállításán egy Afrikában dolgozó magyar orvos munkája elevenedik meg. Kalmár András interjúja.
Dr. Hardy Richard szemorvos, az, akit te követsz, aki valamiért úgy döntött, hogy Kongóba fog szürkehályog műtéteket végezni az ottani őslakosokon, és valamiért te úgy döntöttél, hogy dokumentálod az ő munkáját.
Ez így van, pontosan részben van így. Ugye a Hardy doktor, Dr. Hardy Richard, ő még Tatabányáról indult magyarországi szemorvos, és arra tette fel az életét igazából, hogy Kongóban segítsen a szemészeti problémákkal küzdőknek, tehát nem csak szürkehályog, de valóban a leggyakoribb műtéttípus, amit ő ott végez a helyeken, az a szürkehályog, ami iszonyú gyakori, de legfőképp azért gyakori, mert hogy Kongó az egy nagyon-nagyon nagy ország, tehát kb. Nyugat-Európa méretével vetekszik, és körülbelül 100 millió lakosra jut 100 szemorvos, tehát kb. Mindenkinek van 1 millió kliense. És óriási az ország, tehát gyakorlatilag az van, hogy az emberek, és ugye egyenlőtlen az orvosok megoszlása is, tehát hogy az országnak a nagyon-nagyon nagy része egyszerűen nem is jutnak ellátáshoz egyáltalán az emberek.
De András, bocs, kérdezzek valamit. Az én nagyon felületes tudásom szerint a szürkehályú kialakulásának az egyik oka az lehet a napsütés, meg az, hogy a szabadban végzett munka, tehát tulajdonképpen itt a szemnek a, nem is tudom, tehát a szemlencse sérül a nagy UV-sugárzástól. És nyilván az ember ilyen tök laikusan azt gondolja, hogy Afrikában mindig süt a nap, tehát hogy valahogy ez lehet a hátterében a dolognak, de lehet, hogy teljesen pontatlanul fogalmazok.
Az igazság, hogy én fotográfus vagyok, és bizony szempontból valószínűleg még laikusabb, mint te. Ami azt jelenti, hogy engem azt fogott meg az egész történetben, hogy valaki képes arra, hogy igazából az életét egy misszió keretében rátegye másoknak a megsegítésére. És ugye a szürkehely egyébként azt szoktam mondani a doktor, hogy van genetikai része is, hogy a kialakulásának oka között, illetve valóban az erős UV a másikok. De hogy az is nyilván hozzátartozik a történethez, hogy amíg Magyarországon mondjuk, hogyha valakinek bármilyen szürkehályog elkezd kialakulni a szemén, akkor elbatjuk egy orvoshoz, megnézik, és akkor kezelik, műtik, stb. Tehát itt van lehetőség erre. Odakint viszont az elképesztően nehéz, hogy például abban a megyében, ahol a doktornak a központja van, ott tényleg ilyen, az ilyen fél Magyarország, két Magyarország méretű, tehát egészen elképesztően nagy a területe, és olyanok az utak, valaki egyszer megnézi a kis dokumentumfilmet, amit csináltam, erről azon pontosan látszik.
Hol nézhetjük meg YouTube-on, mire
igen,
kell elkeresni?
Szemtestvér, ez a címe, hogy Szemtestvér.
Aha.
Tehát tehát abszolút mértékben kiderül az, hogyha el akarunk jutni mondjuk 200 kilométerre Kongóban egyik helyről a másikra, akkor az lehet, hogy 3 napos út kocsival, de senkinek nincs autója. Tehát hogy az van, hogy ott igazából motorbiciklije még csak-csak, biciklije inkább, de nagyon sokszor ezek a betegek gyalogosan indulnak neki, ilyen 200 km nagyságrendű utaknak, tehát egészen szürreális viszonyok vannak, tehát nagyon nehéz elképzelnünk európaiként, hiszen nincs áram, nincs vízellátás, gyakorlatilag minden, amihez hozzászoktunk Európában, hogy nincs mobiltelefon hálózat egy csomó helyen, tehát a kommunikációnak a legalapvetőbb formái sincsenek, mert iszonyúan szerencsések vagyunk igazából Európában. Itt megvan mindenünk.
Igen, sok szempontból. Nem, figyelj, tehát azt gondolom, hogy az átlag hallgatónak, meg az átlag embernek van egy ilyen Afrika képe, ami nem biztos, hogy teljesen korrekt, de ezt te most valamelyest aláhúztad, tehát azt mondod, hogy igen, nagyon nagy terület, kicsi népsűrűség és rossz infrastruktúra.
Hát a Kongó, ugye nem sokat tudunk rá, a demokratikus Kongó, 2,5 millió négyzetkilométer, tehát tényleg hatalmas, és ugye nincsen igazából utak, és a világ egyik legszegényebb országa, az átlag kereset az nagyjából havonta $100. Tehát ezek minden összejött ebben az országban, illetve nyilván ott most háború is van a keleti részeken, hogy nem nyilván sajnos, de hogy ott azért ez most is megint előkerült. És akkor ugye mondjuk az Ebola-ról is ismert az a rész, vagy a majomhimlőről, tehát hogy egy csomó olyan betegség is sújtja ezt a társadalmat, ami egyébként önmagában is elég tragikus. Tehát Kongó az egy elég hardcore, nehezített terep, azt kell mondjam, tehát hogy nem egyszerű. Na. És akkor itt hogy valaki 30 éven keresztül évét, hát ilyen 11 hónapot ott van a hardi, az egészen elképesztő. Tehát én ilyenkor, amikor elmegyek fotózni, mondjuk 2 hónapot szoktam kint tölteni egy fogásra, hát brutál. Tehát én 2 hónap alatt...
Andris, figyelj, tudod, ilyenkor egyetlen kérdés van igazából, hogy a Dr. Hardit mi motiválja, tehát ő miért gondolja azt, hogy neki ezzel kell foglalkoznia. A másik kérdés meg az, hogy téged mi motivál, és te miért gondolod azt, hogy ezzel kell foglalkoznod. Hogy mondjam, heroikus, tehát hősies, tehát már csak annyi, amit elmondtál belőle, az is hát tényleg le a kalappal. Mindkettőtök munkássága előtt, ugye ő, aki gyógyít, nyilván ő az orvos, te, aki megörök, tehát szerintem az is legalább ennyire fontos, de hogy miért?
Tök jó, a kérdésfelvetés egyébként, megmondom, hogy miért, mert hogy ezért mentem ki. Mert ugyanis ilyen értelemben újságíró vagyok, tehát fotoriporter, fotós, ugyanazt a kérdést tettem föl, mi 10 évvel ezelőtt, hogy megnéztem a képeket, megnéztem a viszonyokat, megnéztem mindent, hogy mi van odakint, és akkor ez volt a kérdés, hogy na jó, ne szórakozzatok velem, ez nem az a hely, ahol az ember kimegy. Pontosan ki lehet menni 1-2 hétre, 2-3 hónapra, de 20 évre, 30 évre az azért az egy élet. És engem ez érdekelt, hogy mi az a plusz valakiben, ami ennyi erőt tud neki adni, és ugye azt hozzá kell tenni, hogy a doktornak egyébként egy nagyon erős hite van. Ő félig meddig ilyen misszionárius, tehát nem felszentelt pap, de gyakorlatilag úgy tekint magára, mintha az lenne egy közösségnek, egy katolikus közösségnek a tagja egyébként.
Aha.
És tehát egyrészt van egy nagyon erős hite, másrészt meg neki ott szerepe van, tehát nagyon fontos szerepe van. Egyébként egy nagyon rövid történetet megosztanék itt a hallgatók, ami nekem egy nagyon erős dolog volt, és akkor aztán ebből így ki is derül nagyon sok minden. Amikor én kész voltam az első fotózásommal, még 2010-ben az National Geographic-nak készült, a dokiról csináltam kint, de amikor az ember érzi fotósként, hogy kész, tehát megcsináltam azokat a képeket, megvannak azok a történetek. Tehát...
Azért ez nem semmi. Tehát a National Geographic, azt gondolom, hogy a nagy közönség szemével is, de fotós szemmel, tehát azért a fotósok pontosan tudják, hogy kik alkottak ott, meg kik csináltak ott címlapokat.
Szóval nekem is gratulálok. Tök fontos mérföldkő volt akkor, de úgy éreztem, hogy kész vagyok az anyaggal. És akkor egyik reggel mondtam a dokinak, megreggeliztünk, ittunk egy kávét, ígyunk már még egy kávét, mert hulla vagyok egyébként, és egyébként én már kész vagyok. És akkor olyan elképesztő helyes volt, mert mondta, hogy abszolút megérti, hogy elfáradtam, mert nagyon keményen dolgoztam az elmúlt, hittem 2 hónapban, bla bla bla, de hogy neki muszáj mennie, mert hogy rá betegek várnak, és hogyha egy fél órát egy kávéval később érkezik be a műtőbe, akkor egy emberre kevesebbet tud megműteni, az egy embernek az élete. Tehát mert hogy nem látom, tehát hogy akkor valaki cserben hagy. És akkor értettem meg igazából, hogy ez egy ilyen, tehát hogy ez az a egészen extrém plusz, vagy többlet egy emberben, amikor így rájössz arra, hogy a te munkád az azért eszenciás, mert valakinek az élete ezen múlik, és hogy te ezt 30 éven keresztül olyan szinten tudod csinálni, hogy amikor én ezt felvetettem 10 évvel ezelőtt neki, hogy egy kávét még dobjuk már be pluszban, mert hogy én igazából közlemeg vagyok, akkor ugye erre mondja, hogy neki nem ezt mondta, hogy
ez egy emberi élet.
Igen, nem ezt mondta, hogy neki ennél azért komolyabb szempontjai vannak, mint nekem, de ez volt a lényeg, és igazából ott értettem meg, hogy ilyen értelemben nekem is misszióm van ebben a történetben, mert az, hogy meg tudom mutatni, hogy ő ki, meg hogy ő mit csinál, még eszközt tudok, tehát eszközöm van arra, hogy nem, tehát jó értelme mondom, fölemeljem a történetet, tehát sok ember lássa.
Világos,
tehát, hogy fogást találjak rajta, tehát nekem ugyanez a felelősségem megvan, mert én fotósként tudok ebben részt venni, amiben ő orvosként tud részt venni, tehát igazából ez egy ilyen világjobbító történet innentől, hogy mindenki azt teszi hozzá, amihez ért. Én ezt tudtam hozzátenni, ő meg magát ezt a csodát műveli odakint, tehát ez egy ilyen oda-vissza történetté vált.
Figyelj, hogy találtatok egymásra, vagy te hogy találtál rá? Ő hogy talált rá Kongóra? Miért pont Kongó?
Az ő esetében, ugye mondtam, hogy katolikus közösségnek a nyolc boldogságnak a tagja, és ott nekik, tehát ő kapott egy felkérést, hogy esetleg nem lenne kedve kimenni Kongóba, mert hogy nagyon nagy szükség lenne egy szemorvosra. Ő meg azt mondta, hogy egyébként volt afrikai múltja, mert a szülei Algériában éltek vele együtt éveken keresztül. És őre azt mondta, hogy ez egy elhívás, és elment. Én meg úgy találtam meg őt, hogy az egyik újságíró kollégám egyszer elém tett egy cikket igazából, hogy ami róla szólt, vagy vele foglalkozott, és akkor ott nézegettük, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, hogy ilyen heroikus küzdelmek még léteznek. És ugye itt jön az újságírói történetben, hogy akkor azt mondtuk, hogy jó, hát akkor ezt meg kellene nézni. Tehát ezt akkor tudod kideríteni, hogyha odamész és megnézed, mert addig ez csak egy mese a jó emberről, aki segít a vakokon, de hogy ez igaz-e vagy nem, tehát ez valóban egy mese, vagy ez egy valós történet, ezt igazából akkor tudod megmondani, hogyha odamész és megnézed a saját szemeddel.
Te ezt megbízásból csináltad, vagy egyszerűen saját szakálladra kimentél, vagy volt egy lap, ami azt mondta, hogy oké, akkor Andris, ezt csináltok meg, mert ez izgi, és akkor finanszírozunk egy ilyet, hogy
hát ez nagyon szép,
kimegy egy fotóriporter.
Úgy működött egyébként a jelen esetben, hogy én megkerestem a National Geographicot vele, hogy ez egy fantasztikus történet, és ők azt mondták, hogy egyébként tényleg az, de hát ki kéne menni, meg kéne nézni, meg kéne nagyon szuperül fotózni, és meg kéne írni. És hogyha ez mind megtörtént, és tényleg szuper, akkor minket ez érdekelne. És ilyen értemben sajnos az én munkám az ilyen fordított dolog, hogy nekem jó lenne, ez a picit a magyarországi létnek a sajátossága, hogy nem az történik, hogy engem kitömnek vastagon pénzen, hogy meg tudjak egy ilyen történetet úgy csinálni, hogy ne kelljen hakniznom. De itt ebben az esetben fordított azért a dolog, hogy az ember elkezd
előfinanszírozást.
Hát és az van, nem túl olcsó.
Úgy mondják.
Igen, előfinanszírozott.
Hát igen, van ilyen sejtésem.
Tehát itt önmagában már csak egy repülőt megvenni oda-vissza, meg azért én sokszor repülök országon belül is, mert óriásik a távolságok, vagy most én most kim voltam egyébként itt az MMA-ra tudni kapcsán tavaly is, és ott például egy komplet stábban mentem megkeresni a két címlapon megjelent kislányt 10 év után, de ott tényleg 3 motort kellett béreljek, volt segítőnk, tolmács, stb., mert nem tudod megoldani másképp.
Várjál, akkor volt egy cím, tehát hogy mondjam, most tehát a Steve McCurry mintájára, aki az afgán lányt fotózta, neked is volt egy címlapsztárod a National Geographic-ba, akit újra megkerestél?
Tehát 2010-ben, nem 15-ben, az augusztusi, egyébként a Magyarország National Geographic-ban jelent meg, tehát itt volt az egyik magyar címlap, és én most kimentem, újra fotóztam, igen, mert valószínűleg érdekes volt, mert felnőtt közben a kislány. Tehát, hogy akit ott fotóztam 8 évesen, eltelt közel 10 év, és hát most egy felnőtt nő, és meg elmentem a falujába, és egy pár napot ott a mellette levő kis kunyhóban laktam. Csak erre mondtam azt, hogy bonyolult eljutni ezekre a helyekre.
Világos, mert, igen, A-B-be.
Hát, tényleg, tehát, hogy el se hiszi szerintem, ugye, tehát itt 20 percen keresztül kéne magyaráznom, hogy ez mennyire komplex, meg bonyolult szervezési munkát igényel, hogy mindened ott legyen, túl is éld, kajád is legyen. Tehát több hülye példát mondok, de például most úgy kezdtem az egész utamat 24 májusában, amikor kimentem, hogy az összes cuccomat a fotógépen kívül elhagyta a repülőgéptársaság, és addigra lett meg az egész, mire az első 3 hetes etapomat végigfotóztam, de nekem egy váltó alsó nem volt semmi. Tehát, hogy abban a ruhában voltam egy hétig, amiben kiérkeztem, mert konkrétan nem jött meg a cuccom. Jó, ez is egy jó kezdés, de és akkor hogy milyen, tehát Kongóban nem,
nem
az, nem az a hely,
láttam,
ahol
igen.
pótlod a dolgokat. Tehát azt, hogy fogkefét találtam, az egy elég komoly keresés volt. És azért én nem szívesen vagyok 2 hónapig fogmosás nélkül, tehát hogy azért ezek ilyen jó értékok. De ezek ilyen technikai dolgok,
igen.
de amúgy is az, hogy például motoron utazzál 7-8 órán keresztül, vagy 10 órán keresztül az esőerdőben, szerintem az is izgi, meg hogy milyen repülőkkel repülünk oda bent, amivel előtte 20 szállítottak, stb. Tehát azért itt vannak,
vannak
kalandok. Akkor is, ha nem akarod. Nézzék meg a filmet egyébként a kedves hallgatók, mert hogy ebben a filmben pont nincs benne az a jelenet, amikor leszakadt a kocsink alatt a híd, de hogy azért itt nagyon sok izgalom van, az a honlapom megvan valahol, de hogy tényleg az van, hogy ez egy nagyon extrém és izgalmas közeg, csak azért hozzá kell tegyem, hogy én 2 hónap után rettenetesen elfáradok tőle, és nagyon boldogan szállnak fel az Európába tartó repülőgépre, a doktor meg ott marad. És ez egy ilyen egészen elképesztő ilyen felhajtó erő, ami benne van, hogy azért tehát ebben élni 2 hónapig, ez egy nagy levegővel azért átvészelhető. Ebben élni 30 évet, az nem tudom, az egy egész különleges misszió.
Elképesztően izgalmas dolgokról mesélsz. Egyrészt van benne egy nagy adag kalandfilm, hát másrészt van benne egy emberi nagyság, ezt tudom, hogy közhelyesen hangzik, de nem lehet ezt jobban megfogalmazni. Dr. Hardy Richardról beszélgettünk, szemorvosról, és aki vendégem volt, az Hajdú D. András fotográfus, akinek a kiállítása május 10-ig megtekinthető a Pesti Vigadóban, az Essential Artist keretében. Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elfogyott az időnk, órákig hallgatnám még a kongói kalandjaidat, úgyhogy kérlek, hogy időről időre térj vissza a műsorba és mesélj nekünk, mert azt gondolom, hogy hihetetlen izgalmas, amit csinálsz.
Hajdú D. András fotóművészt hallották. A hírek után jövünk vissza a Budapest Táncfesztivál egyik előadásával, az Éva és Ádámmal.